Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk a mai Ószövetségi ige szakaszunkból, Mózes 5. könyve 5. fejezetének első 21 verséből. A hosszabb ige szakasz helyet foglalva, ám nyitott szívvel és engedni kész lélekkel hallgassuk meg, amint szól hozzánk és tanít bennünket, Mózes 5. könyve 5. részének első 21 verséből. Mózes összehívta egész Izraelt, és ezt mondta nekik: Halld meg, Izrael, azokat a rendelkezéseket és törvényeket, amelyeket ma elmondok nektek. Tanuljátok meg, tartsátok meg, és teljesítsétek azokat. Az Úr, ami Istenünk, szövetsége kötött velünk a Hóreben. Nem csak atyáinkkal kötötte meg az Úr ezt a szövetséget, hanem mi velünk is, minnyájunkkal, akik itt és most életben vagyunk. Szemtől szemben beszélt hozzátok az Úr azon a hegyen, a tűz közepéből. Én ott álltam akkor köztetek és az Úr között, mert ti féltetek a tűztől, és nem mertetek felmenni a hegyre. Így mondtam el nektek az Úr igéit. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgasság házából, ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle bálványszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is, 3, sőt 4 nemzedéken át, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok 1000 nemzedéken át azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Ne mondd ki hiába Istenednek az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül azt, aki hiába mondja ki a nevét. Tartsd meg a nyugalom napját, és szenteld meg azt, ahogyan megparancsolta neked Istened az Úr. 6 napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat, de a 7. nap a te Istenednek az Úrnak nyugalom napja, semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se ökröd, se szamarad, és semmiféle állatod, se a lakóhelyeden élő jövevény. 6 pihenjen szolgád és szolgáló leányod hozzád hasonlóan. Emlékezz arra, hogy szolga voltál Egyiptomban, de erős kézzel és kinyújtott karral kihozott onnan téged Istened az Úr. Ezért parancsolta meg neked Istened az Úr, hogy tartsd meg a nyugalom napját. Tiszteld apádat és anyádat, ahogyan megparancsolta neked Istened az Úr, hogy hosszú ideig élhess, és jó dolgod lehessen azon a földön, amelyet Istened az Úr ad neked. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen. Ne kívánt felebarátod feleségét, ne kívánt felebarátod házát, se mezejét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igéjét, ami szívünkben, csendesedjünk most el, és közösen forduljunk ő hozzá, imádkozzunk.
Mindenható Istenünk, kegyelmes édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, hála telt szívvel köszönjük meg neked, atyánk, hogy egy újabb úrnapját szentelhetünk neked. Köszönjük a jó időt, köszönjük azt, hogy megújul a természet, és mindez a te dicsőségedet hirdeti. És különösen hálásak vagyunk az elhangzott 10 igéért, a szövetség 10 igéért. Köszönjük, hogy ezt adtad nekünk, és köszönjük a törvény egyedüli betöltőjét, Jézus Krisztust. Hisszük, hogy ő nélküle nem tudnánk ezeket megtartani. De te ezzel a törvénnyel és Jézus Krisztus személyével olyan példát adtál elénk, amit érdemes követni. Úgy is nevezik ezt a 10 igét, hogy a szabadság útjelzői. Kérünk téged, hogy valóban a mi szabadságunknak legyenek ezek az útjelzői. Haladjunk a szabadságnak az útján, hiszen tudjuk, hogy az hozzád vezet, a szabadság urához. Kérünk téged, áld meg az Isten tiszteletet, az itt lévőket, szenteld meg a mi szívünket. Amen.
Amen.
Az igehirdetés meghallgatására készülve most a 165. dicséretünk első versét énekeljük. A 165. dicséret első verszakát, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni.
Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódolattal elé állni. Itt van a középen, minden csendre térve, ő előtte múljon térdre. Az, aki hirdeti, s hallja itt az igét, adja néki szívét.
Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy most hozzátok is szólni kíván az ő szent lelke által, írva található az olvasott bibliai szakaszban, Mózes 5. könyve, 5. részének 15. versében. Fennállva hallgassuk meg Isten igéjét Mózes 5. könyvének 5. részéből. Emlékezz arra, hogy szolga voltál Egyiptomban, de erős kézzel és kinyújtott karral kihozott onnan téged Istened az Úr. Ezért parancsolta meg neked Istened az Úr, hogy tartsd meg a nyugalom napját. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvérek. Ez a mondat a negyedik parancsolatnak az indoklása, testvérek, és majd látni fogjátok, hogy érdekes módon más, mint Mózes 2. könyvében. A 10 parancsolat kétszer is benne van a Bibliában, a 2 Mózes 20-ban, illetve itt az 5 Mózes 5-ben. És elgondolkoztatott, miért ez a másság, miért ez a különbség. És így foglalnám össze a mai igének az üzenetét, amely engem is megállított és elgondolkoztatott. Van-e olyan idő az életedben, az életünkben, amikor Isten átveszi a terepet? Hadd mondjam most ilyen egyszerű hétköznapi szóval. Van-e olyan idő az életedben, amikor Isten átveszi a terepet? Amikor előre engeded, sőt, teljesen átengeded az irányítást, egészen tőle várod a cselekvést, a megoldást. Ha belegondoltok, testvérek, minden imával töltött perc ilyen. Minden igére figyelésünk is ilyen. Ilyen idő kellene, hogy legyen a vasárnap, amit mi nyugalomnapjaként ünnepelünk meg. De ilyen idő lenne, lehetne egy csendes nap, vagy egy csendes hét. Van-e ilyen időnk, amikor Isten átveszi, átveheti a terepet, átveheti az irányítást az életünkben? Ezen gondolkoztatott el ez a különös különbség a kétféle 10 parancsolat lejegyzés között. Mert a Mózes 2. könyvében, a 20. fejezetben ott arról van szó, hogy azért tartsd meg a nyugalom napját, mert az Úr is megnyugodott a teremtés után. Itt pedig az Egyiptomból való szabadulásra hivatkozik Mózes, a megváltásra. Van még különbség egyébként a két lejegyzés között még egy ponton, a végén, ugyanis a Mózes második könyvében a vége, az utolsó így kezdődik, hogy ne kívánd felebarátod házát, itt pedig azzal kezdődik, hogy ne kívánd felebarátod feleségét. Tudjuk egyébként, hogy a római katolikus gyakorlat szerint az első másodikat összevontan tanítják, és így a végén így lesz külön parancsolattá az, hogy ne kívánd a felebarátod feleségét. Ezért, ha látunk ilyen kőtáblákat, értenünk kell, hogy az általuk rajzoltakon az egyik kőtáblán 3 parancsolat van, a másodikon 7, mi viszont ezt a gyakorlatot vesszük alapul a Mózes második könyvéből, és nem vonjuk össze az első meg a második parancsolatot, ezért nekünk az első kőtáblán, ha látjuk, mindig 4 parancsolat szerepel, és a másodikon pedig 6. De ez egy sokkal kisebb különbség, hiszen itt a felsorolásban csak egy szórendi különbség van a Mózes második könyve és 5. könyve között. Nem lényegi különbség, hogy most előbb említjük a házat vagy a feleséget, hiszen külön a házasságról egy önálló parancsolat is szól, és az védi a házasságot is, és az emberi kapcsolatokat, az pedig így szól, hogy ne paráználkodj. Azonban a 4. parancsolatnál, tehát ami a nyugalom napjáról szól, itt lényeges különbség látszik. Lényeges különbség, hogy most akkor vajon Isten mire akar hivatkozni, miért legyen időnk, amikor átengedjük a terepet neki, amikor átengedjük az irányítást teljes egészében az ő számára. Azt kell tudnunk, testvérek, hogy egyrészt az ilyen különbségeket sajnos néhány liberális teológiai irányzat, vagy éppen nagy név is megragadja és rámutat, hogy lám, milyen ellentmondások vannak a Bibliában. De csak azok mondanak ilyet, akik nem hódoltak meg az Isten igéje előtt. Ha valaki imádja az Istent, ha valaki tiszteli a szavait, akkor addig nem nyugszik, míg ezeket a látszólagos ellentmondásokat fel nem oldja, vagy nem találja meg azt, aki ezt meg tudja tenni. Így érdemes a mélyére ásni, és amikor utána nézünk például Mózes könyveinek, akkor kitűnik, hogy a Mózes második könyve az egy történeti leírás, mi hogyan történt, hogyan kapta meg a kőtáblát Mózes a 10 parancsolattal. Mózes 5. könyve pedig nem egyszerűen ismétli az eseményeket, hanem tanító jelleggel reflektál rá. Mózes 5. könyve nem egyszerű ismétlés, hanem szóban továbbadott, eredetileg szóban továbbadott tanítás. És itt fog kiderülni, hogy amikor Mózes már x év után tanítja a népet, akkor hozzáfűz, akkor értelmez, hogy még mélyebben értsék a 10 parancsolatot, a szövetség igéit, és hogy levonják a megfelelő következtetéseket, hogy az életük ahhoz igazodjon, amit Isten szándékozik, amit mondani akar, amit üzenni akar. És az egész Bibliával így vagyunk egyébként, nem véletlenül, hogy 4 evangéliumunk van, és nem egyforma 4 evangélium. De mindegyiknek megvan a saját üzenete és a sajátossága, erre nyilván most nincs idő kitérni. Itt azt látjuk, hogy nem csak a teremtéssel indokolja a csendet, a nyugalom idejét, az Isten előtti elcsendesedés feltétlen szükségességét, hanem valami mással is. Érdekes, jó, ha tudjuk, hogy az új szövetségben a 4. parancsolat nem kerül elő. Ezt nem idézi az új szövetség. Minden más előkerül itt-ott, ezt az egy parancsolatot nem. Miért vajon? Ezt is jó tudnunk. Azért, mert ez az ó szövetségnek volt a jele Izrael számára. Az ó szövetségnek, az első szövetségnek a jele kimondottan Izrael számára, mert egyedül ők ragaszkodtak ahhoz, hogy ez a nap megtartása, ez a nap nyugalma, ez az élő, teremtő Istenre utal, és az ő személyes hitvallásuknak szerves része. Ők nagyon komolyan távol tartották magukat mindenféle munkától ezen a napon, hogy jelezzék, az élő és teremtő Istent ismerik és imádják. ismerik és imádják. Így olvasunk erről a 2 Mózes 31-ben, 13. és 17. verset idézem. Mondd meg Izrael fiainak, tartsátok meg szombatjaimat, mert jel ez köztem és köztetek nemzedékről nemzedékre. 17. vers. Örök jel ez köztem és Izrael fiai között, mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget és a földet, a 7. napon pedig megnyugodott és megpihent. Tehát nagyon fontos hitvalló jellege volt a szombat, illetve nyugalomnap megtartásának. A többi nép nem ismerte az élő Istent. Nekik is voltak pihenőnapjaik, volt, ahol szintén a 7. napot tartották meg, volt, ahol másképp gyakorolták, de Izrael számára ez egy hitvallási tétel volt, egy bizonyságtétel minden egyes héten. Minden nyugalomnapjával az élő, teremtő Istenre utaltak. Megjegyzem zárójelben, hogy egyébként a teremtés hite ma is kulcskérdés, hiszen azt határozza meg, hogy honnan jöttünk és kié vagyunk. A teremtés hitét ma nagyon sokan támadják, rombolják az emberek fejében, szívében, gyerekek így nőnek fel, iskola rendszereken mennek keresztül, és rengeteg mindent hallanak arról, miért ne higgyenek a teremtőben. Miért higgyenek valami másban, és ezzel bizony elvétetik tőlük az a bizonyosság és biztonság, hogy tudják, kitől ered az életük, hogy tudják, minden ajándék és minden bölcs tervek szerint alakult úgy, ahogy körülvesz bennünket. Mégsem ez a kulcskérdés és ez a fő üzenete a 10 parancsolatnak, illetve annak, amit Mózes át szeretne adni, amikor újra felidézi a törvényt és magyarázza. Mózes tehát itt szóban felidézi a leírtakat, nyilván nem vette magához, nem hurcolta magával a kőtáblákat, hanem immár fejből tanít és magyaráz, hogy értsék az üzenetet. És az üzenet arról szól, hogy a 4. parancsolat a megváltásukra is emlékeztető jel. A megváltásukra is emlékeztető jel. Egyébként, hogy emlékezz, ez 14-szer fordul elő csak a Mózes 5. könyvében. Mire utal ilyen összefüggésben tehát az, hogy legyen nyugalmi időd, napod, napszakod? Arra utal, testvérek, hogy meg kell kérdeznünk magunktól. Vajon ők mit tettek a szabadulásukért? És mi mit tettünk a szabadulásunkért? Az, hogy Izraelt Isten megszabadította Egyiptomból, ez milyen viszonyban van az ő tetteikkel, az ő teljesítményükkel? Mit tettek hozzá? Ahogy szoktuk mondani, köszönő viszonyban sincs a kettő. Mit cselekedett Isten, és mit cselekedett a korabeli nép Izrael? Köszönő viszonyban sincs a kettő egymással. És itt azért újra utalhatunk a teremtésre megint csak. Mit tettünk hozzá a teremtéshez? Semmit. Mindent kaptunk. Mindent, ami körülvesz bennünket. Nagyon érdekesen fogalmaz a Királyok második könyve 19. része. Királyok második könyve 19. rész 15. verset, hadd idézzem. Ekkor így imádkozott Ezékiás az Úr előtt. Uram, Izrael Istene, aki a kérubokon trónolsz, egyedül te vagy a föld minden országának Istene, te alkottad az eget és a földet. Egyedül te. Erre utal Mózes második könyvében is a 4. parancsolat, és ugyanerre utal, csak kibővíti a megváltás vonatkozásában is. Testvér, mit tettél hozzá a megváltásodhoz? Mit tudsz felmutatni? Hogy ezt én csináltam, Uram, ezért válts meg! Már a negyedik parancsolat is rögzíti, amit az új szövetség sokkal inkább kifejt, hogy semmit. Ez Isten ajándéka. Teljes egészében. Jó, mondhatnátok, hogy valamit. Igen, a valamit mi volt annak idején? Le kellett vágni egy kis bárányt, egy septében elkészített vacsora folyamán meg kellett enni, és egy kicsi vérrel meg kellett kenni az ajtófélfákat. De ugye érzitek, hogy ez köszönő viszonyban sincs azzal, amit Isten tett értünk, amikor egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Erre emlékeztet minden nyugalmi idő. És ezért mondja ma is az új szövetség népének is a 10 parancsolat, legyen napszakod, legyen napod, akár hétvégéd, csendes heted, legyen időd, amikor egészen ráhagyatkozol. Gyakran hallom asszonyoktól, akik részt vesznek egy-egy ilyen alkalmon, akár egy napon, vagy több napon, hogy milyen jó, most nem kell főzni, mosogatni, mert mások teszik helyettünk. És igazuk van, és legyen ez egy jó példa a férfiaknak is, meg mindenkinek. Csak hogy az Isten színe előtt. Az Isten színe előtt kell időről időre kifejezni, hogy Uram, köszönöm, hogy mindent megtettél értem. Köszönöm, hogy mindent megtettél. Ahogy annak idején azt a kis vacsorát meg kellett csinálni, ennyit nekünk is kell, de nem ezért vált meg az Úr, el kell menni, félre kell vonulni. A csendességet neked kell biztosítani. Akár reggel, akár este, akár egy napodat oda számva, vagy egy hetedet oda számva. De azt tudd, hogy a negyedik parancsolat arról szól, amit az Isten cselekedett. És arról szól, hogy legyél csendben, és ismerd el, mondd ki, köszönöm, hogy mindaz, ami megmentett engem, az te vagy, Uram. Az te hajtottad végre. Mert ott is, emlékezzetek, csak nagyon röviden, a fáraó kőkemény szívét kitöri meg végül. Hát nem Mózes és Áron, és nem is a nép, hanem Isten kinyújtott karja, jelekkel és csodákkal, 10 csapással. De Isten végig viszi a tervét, mert az ő ereje megtör ördögi hatalmakat, megszégyenít királyokat és uralkodókat, összerombol, összedönt birodalmakat, bármit megtesz, amikor ő cselekedni akar. Mi őt imádjuk, testvérek, a mindenhatót, a mindenható örökkévaló Istent, akiről szól a 10 parancsolat is, akit imádott Mózes, akit imádott, amikor tényleg imádta őt, Izrael is. Isten tett mindent, amihez erő és hatalom kellett. Erő és hatalom. Az új szövetség idején, amiben mi is élünk, nem a szombat a jel többé, hanem micsoda? A kereszt, Jézus Krisztus áldozata, amit számunkra az úrvacsora idéz fel újra és újra. Kapjuk, ajándékba kapjuk, jelképesen azt a kis kenyeret és azt a kortybort is. És ugye többféle gyakorlat létezik. Hadd utaljak rá, hogy vannak felekezetek, egyházak, ahol tényleg teljes egészében a kegyelmet mutatja be az úrvacsora vételének módja, hiszen sokan letérdelnek olyankor, kitátják egy kicsit a szájukat, és a lelkész vagy a pap a nyelvükre teszi az ostját, és a szájukba önti a bort. És ez még erőteljesebben jelképezi, hogy Isten cselekedett értünk, hogy méltó, hogy imádjuk, hogy méltó, hogy legyen csendünk, hogy méltó, hogy adjuk át a terepet neki, hogy mondjuk ki időnként, amikor imádkozom, Uram, az nem elfecsérelt idő. És megvallom nektek, hogy én is időnként rajta kapom magam, és egyszerűen elszégyellem, akkor sok dolog összejön, és akkor megbeszéltük akár otthon, hogy na most imádkozunk, aztán telnek a percek, a fél órák reggel, mondjuk, és jön a feladat, és persze már csörög a telefon, és akkor úgy tűnik, de szégyenkezve mondom, úgy tűnik, hogy hát már nem fér bele, erre már nincs idő. A csendre már nincs idő. Az imádságra nincs idő. Értitek? És mit mondok ki ezzel? Istenre nincs idő. Nem adom át neki a terepet. Nem adom át neki az irányítást. Hanem majd én, most már tennem kell, most már csöngettek. Hát ebben szégyenít meg minket a negyedik parancsolat. Legyen nyugalmi időd. Amikor tudatosan átengeded az irányítást, és megköszönöd, hogy cselekszik helyetted. Megköszönöd, hogy mindahhoz, amihez hatalom és erő kell, mindahhoz, ami emberileg egyébként is megoldhatatlan lenne, mind ő cselekszi meg. Megvalom, én megdöbbenve tapasztalom egyházunkban, de nem is értem, kivel kéne erről beszélni. Elkezdődnek alkalmak imádság nélkül. Már utaltam erre, de most megint elém hozta ez az ige. Hát hogy akarunk mi áldást? Vagy összejövünk egyházi alkalom, és akkor azt mi csináljuk? Hát ugye a református gyakorlat szerint Pál apostolt az igét idézzük, és ez helyén van, de a fohásznak is való ott a legelején kell lenni, és persze az is lehet egy mondat is, nem kilóra mérik, de amikor gyakorlatilag fohász és imádság nélkül belekezdünk egy alkalomba, hát teljesen az az érzésem, hogy hát innen csak egy valaki hiányzik, az Isten. De egyébként úgy tűnik, mintha egyházi alkalom lenne. Testvérek, a negyedik parancsolat érvényben van ám így. Legyen neked nyugalmi időd. És emlékezzél, hogy a megváltásodért kicselekedett, és a teremtésedet kihajtotta végre. Nagyon érdekes, hogy Pál apostol kétszer is utal arra, a Róma 14-ben is, és a Kolossé 2-ben is, hogy mennyire félreértették már az ő kortársai, ugye a szombat parancsolatot, és mennyire, persze mind a mai napig egy kérdés ez, hogy most akkor ténylegesen ragaszkodni kell a hét hetedik napjához? Mert akkor rosszkor vagyunk együtt. De nem vagyunk rosszkor, olvassátok el ezeket a fejezeteket, a Róma 14:5-6-ot, vagy a Kolossé 2:16-17-et, illetve idézem a Cselekedetek könyvéből, a 20. részből a 7. verset, amikor Pál apostol már Troászban egyértelműen vasárnap tart úrvacsorás istentiszteletet. Látszik, hogy Pálék már az ősgyülekezet és ősgyülekezetek áttértek a vasárnap ünneplésére, és egészen bizonyosan nem hágták át, nem szekték meg a negyedik parancsolatot. Miért? Mert ahogy utaltam rá, ez maga a nap, a hetedik nap, az az ószövetségi, szövetségi jel volt Izrael számára. Ezzel jelezték, hogy a teremtő, élő Istenben hisznek, aki a hetedik napon megpihent. Pál apostolék pedig rádöbbentek, hogy ennél van egy nagyobb, egy új jel, a megváltás jele, Jézus Krisztus váltságának a jele, és az ő feltámadásának a bizonyossága. A feltámadás napja pedig a vasárnap, a hét első napján támad fel az Úr Jézus. Igen, bátran és jó lelkiismerettel gyűlhetünk össze vasárnap, de nem vesztette érvényét a negyedik parancsolat sem, mert kérdés, hogy ezt a napot valóban kihasználjuk-e a csendre. Annak jelzésére, amit a testvérek most így jeleznek, akarva akaratlanul, mert egy református liturgiában legtöbbet csak ülnek, és úgymond nem csinálnak semmit, és ez így mondjuk így formailag ez jó is, csak ugye a szívünket vizsgálja Isten. Vajon átengedjük-e a terepet neki? Legalább időnként. Legalább naponta egyszer. Legalább egy fél órára. amikor úgymond nem csinálunk semmit, csak hallgatjuk, olvassuk az ő beszédét, és elmondunk egy-két keresetlen szót neki, ami úgy eszünkbe jut. Dicsérjük őt, hálát adunk neki, egy-két dolgot elétárunk, de a sorrend nem véletlen. Van miért dicsérni önmagáért, szent és hatalmas voltáért, cselekedeteiért, győzelméért, kinyújtott karjáért, erős kezéért, a Golgota keresztjéért. Van miért dicsérni a mi Urunkat, Istenünket. A hívő attól hívő, hogy jelzi, nem ő, hanem az Úr a megváltás kizárólagos forrása. Nem én, hanem ő. A hívő rendszeresen jelzi, az igazán fontos dolgok akkor történnek, amikor nem csinálunk semmit, csak imádkozunk. Sokszoros idézőjelben. Az igaz hívő így adja át a dicsőséget neki, amiről kijelentette az Ézsaiás 42:8-ban például, én vagyok az Úr, az örökké való. Nem adom dicsőségemet másnak. Emlékezz, mit tett Isten erős kézzel és kinyújtott karral, mert Jézus, amikor teljesen összetörött, akkor volt a legerősebb, amikor mindenkitől elhagyatva, ég és föld között szenvedve, kikiáltotta, hogy elvégeztetett, maga tehetetlenül és vérzőn, akkor aratta a történelem legnagyobb győzelmét. Ő is akkor, amikor látszólag és fizikailag semmit sem tudott cselekedni. De az Isten megtette, amit megígért. Bemutatta az áldozatot értünk és helyettünk. Így legyen csendességünk, legyen óránk, napunk, akár hetünk, amikor újra és újra elmondjuk, áld meg cselekedeteimet, Uram, de úgy, hogy előbb téged imádlak, és előbb a te cselekedeteidet gondolom át, átengedem a teret neked, nem azt akarom, hogy bármit teszek, te utólag áld meg, hanem előbb imádlak a te tetteidért, előbb magasztallak azért, amit cselekedtél. Mert ha végre ő megdicsőülhet, az lesz, ami igazi boldogság, mint testvérek. Higgyétek el, az boldogít, amikor az Isten megdicsőül az életben. A te életedben és az én életemben. Ez tesz boldoggá, nem a sikerélmény. Nem a sikerélmény. Az tesz tisztán, mélyen örömtelivé, amikor látom őt cselekedni, és hálából imádom őt, és magasztalom, és köszönök mindent, és sorolom, mi mindent cselekedett az Isten. Ne várjuk meg, testvérek, amíg átveszi a terepet, mert van, amikor átveszi, tudjátok, a fuldoklót is néha leütik a vízben, hogy meg lehessen menteni. Néha Isten átveszi a terepet, amikor már nagyon csökönyösek vagyunk. Adjuk át önként. Aztán végül egyszer tényleg átveszi a terepet, amikor elvisz ebből a világból, de utána már hiába magyarázkodunk. Akkor már mindent ő fog irányítani, és mindenben ő lesz minden, ahogy Pál írja a korintusi első levélben. De boldog ember az, aki itt átadja. Uram, cselekedj! Csendben vagyok, rád figyelek, imádlak, és utána megyek a dolgomra. Hiszen van 6 napom. Van mit tenni, de az első mindig az, amit Isten tett értünk, ott a Golgotán. Áldott legyen az ő szent neve. Ámen. Énekkarunk szolgálatával válaszoljunk először a hallott igére. Így helyünkön maradva csendesedjünk el, imádkozzunk. Öröm van nálad, Urunk. Öröm, amikor látjuk és láthatjuk a te hatalmas tetteidet, amikor felidézzük, mit vittél véghez erős kézzel és kinyújtott karral, akár ott, annak idején Egyiptomban, akár később az Úr Jézus Krisztus életében. Akár most, Urunk, mert ha elcsendesedünk, akkor van időnk és lehetőségünk számba venni mindazt, amit teszel. A családunkért, értünk, a gyülekezetért, az Anyaszentegyházért. Bocsáss meg, édesatyánk, amikor nem akarunk időt szánni mindenre. Amikor nem veszük észre, hogy hiába fáradozunk, hiába kelünk korán, fekszünk későn, mert te a te téged szeretőknek álmukban is adsz eleget. Hadd legyünk ilyen rád hagyatkozók, neked terepet, helyet, időt átengedők, téged szívből magasztaló emberek. Hadd lássák meg körülöttünk a többiek, hogy valóban te munkálkodsz, hogy nem emberi ügyeskedésből és erőből áll az egyház, hanem a te lelked és a te igéd végzi el a csodákat. Te jársz előttünk, és újra megdicsőíted a te nagy nevedet. Hadd éljük át ezt kicsiben, családjainkban, magánéletünkben és nagyban. Így magasztalunk téged, hiszen láthatjuk tetteidet itt is, ebben a városban, ebben a gyülekezetben, és így magasztalunk minden ajándékodért, amelyel gondolsz ránk, ahogy megtartod intézményeinket, ahogy megszólítod a hittanos gyerekeket, ahogy konfirmációs csoportot hívsz egybe, ahogy munkálkodsz idősek és fiatalok között. Hálát adunk külső ajándékaidért, az óvodának adott kis buszért, a templom felújítás reménységéért. Hálát adunk mindenért, és kérünk, Urunk, hogy dicsőítsd meg a te nagy nevedet, és adj nekünk hitet, hogy hittel merjünk rád hagyatkozni, és szemlélni azt, ahogy te cselekszel, békességben és türelemmel várakozva. Eléd hozzuk betegeinket, Urunk, hiszen te abban is megdicsőülsz, ahogy megsegítesz, ahogy felsegítesz minket. Te vagy a mi gyógyítónk, így könyörülj mindazokon, akik most betegséggel küzdenek a gyülekezetben. Áld meg a kismamákat, az ő gyermeküket, gyermekeiket, áld meg a több gyermekes családokat, de áld meg mindazokat, akik rád nézve nevelik gyermeküket vagy gyermekeiket. Urunk, hozzád jövünk, hogy gyászoló testvéreinkért imádkozzunk. A gyász fájdalmában, a reménytelenség idején a te igéd és lelked csodát tud tenni. Meg tudsz szólítani, magad felé tudsz fordítani, hogy legyen élő reménységünk, hogy ne csak a halált lássuk, ne csak az elmúlást, hanem téged, a feltámadás urát. Így áldunk, magasztalunk, dicsőítünk és kérünk, hogy maradj velünk, és az előttünk levő napokban, hetekben, ahol oly sok minden vár még ránk, kérve kérünk, hogy szólj, hogy áldj, hogy te cselekedj, hogy minden történjen a te nevedben és a te dicsőségedre, és ennek a gyülekezetnek és a városnak épülésére. Így kérünk, mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztusért, hogy hallgass meg és áldj meg minket a te szent nagy nevedért. Amen. Ti azért így imádkozzatok, felállva imádkozzuk el az Úr Jézus imádságát. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Mindezek után, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben. Ámen. Befejezésül pedig a 165. dicséretünkből énekeljünk, a 165. dicséret 4., 5., 6. versét, által jársz te mindent, rám ragyogni enged életadó áldott lelked.
Ó,
által jársz te minden, rám ragyog néhenged, életadó áldott lelked. Mint a kis virág is magától kibomlik, rá a csendes fényed omlik. Adj orrám vidáman, fényességed látnom, s országod munkálnom. Egyszerűvé formálj belső lelki képen, békességben, csendességben. Tisztogasd meg szívem, tisztaságod lássam, lélekben és igazságban. Szívemmel mindig fel, szállassak s a szárnyon, csak te légy világom. Jöjj és lakozz bennem, legyen már étlen, nem fogod a szívem lelkem. Mindig közel lévő, jelentsd magad nékem, ne lakasson más e szívben. Már itt lenn mindenben, csak is téged lásson, leborolva.